Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg a lekciót, amint írva található Lukács evangéliumában, a 24. fejezetben az első 12 verset olvasom, foglaljon helyet a gyülekezet. Így hallgassuk meg tehát Lukács evangéliumából, a 24. fejezetből Istenünk igéjét. A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanástalanul álltak, két férfi lépett melléjük fénylő ruhába. Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt. Az emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia és megfeszítetnie, és a harmadik napon feltámadnia. Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira, és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a 11-nek és a többieknek. A magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja, Mária és más velük levő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak, de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment, és csodálkozott magában a történetben. Hallottuk Istenünk igéjét, most pedig imádkozzunk, hogy szívünkbe fogadjuk azt. Mennyei édesatyánk, húsvét üzenete bíztat bennünket arra, hogy ne féljünk a haláltól, hanem inkább féljük a te hatalmas nevedet. Add meg nekünk, hogy ha látjuk is a halál valóságát, tudjunk hinni az örök életben. Légy segítőnk és megmentőnk, te, aki a halál fullánkját elvetted a Krisztusban, emelj fel bennünket az örök élet világosságára. Köszönjük Istenünk, hogy te határt szabtál a halálnak is, mindent nem vehet el tőlünk, mert életünk el van rejtve a feltámadásban, az élő Krisztusban. Vidámítsd meg tehát most szívünket és gondolatainkat. Oldozd fel lelkünk bizonytalanságát az örök élet felől. Add, hogy higgyünk a te szabadnak, és életünk legyen, bővölködő életünk. Urunk, tégy bennünket most szabaddá a húsvéti üzenet hallgatására, befogadására, és add meg, hogy a feltámadott Krisztussal legyen most találkozásunk. Amen. Kedves testvérek, Istenünk igéje, amelynek alapján a mai napon az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levelében, a 15. fejezetben, a 35. verstől az 50. versig foglaljon helyet a gyülekezet. Hallgassuk meg tehát Istenünk igéjét, amit írva található a korintusiakhoz írott első levélben, 15. fejezetben, a 35. verstől az 50. versig. De megkérdezhetné valaki, hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testben jelennek meg? Esztelen, amit vetsz, nem kell életre, míg előbb el nem rothad, és amit elvetsz, azzal nem a leendő testet veted el, hanem csak a magot, talán búzájét, vagy valami másét. De Isten olyan testet ad annak, amilyet elhatározott, mégpedig minden egyes magnak a neki megfelelő testet. Nem minden test egyforma, hanem más az embereké, más az állatoké, más a madaraké, és más a halaké. Vannak mennyei testek, és vannak földi testek, de más a mennyeiek fényessége, és más a földieké. Más a nap fényessége, más a hold fényessége, és más a csillagok fényessége, mert egyik csillag fényességben különbözik a másik csillagtól. Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban. Elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben. Elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. Elvettetik az érzéki test, feltámasztatik a lelki test. Ha van érzéki test, van lelki test is. Így is van megírva. Az első ember Ádám élőlényé lett, az utolsó Ádám pedig megelevenítő lélekké. De nem a lelki az első, hanem a földi, azután a lelki. Az első ember földből, porból való, a második ember mennyből való. Amilyen a földből való, olyanok a földiek is. És amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. És amint viseltük a földinek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyeinek a képét is. Azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Íme titkot mondok nektek, nem fogunk ugyan mindnyájan elhújni, de mindnyájan el fogunk változni. Kedves testvérek, húsvét üzenete van előttünk, a feltámadás titka. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan titok, amelynek megismerése és megértése létfontosságú, hiszen ha nem támad fel Krisztus, és hogyha a feltámadás tényét nem tudjuk hitünkbe beépíteni, akkor életünk minden teremtménynél gyarlóbb, mert hitünknek vége szakad, és életünknek is vége szakad halálunk órája. A feltámadás tehát, és az örök élet titka a keresztény hit fontos része. Fontos része kell, hogy legyen a mindennapi életünk valóságának is. Mondhatjuk azt, hogy a feltámadás először is hihetetlen az ember számára, és felfoghatatlan. Függetlenül attól, hogy hallottuk a húsvéti beszámolót, hallottuk Pál apostol bizonyságtételét az örök életről, mégiscsak ott van az emberben egy bizonytalanság, ott van az emberben egy kétségbeesés, egy nagy kérdés. Vajon igaz ez? Mint ahogy az akkori tanítványok is üres beszédnek gondolták a feltámadást, az ember úgy van vele, hogy amikor látja a halál valóságát, és látja a koporsót a földbe elrejtődni, akkor úgy gondolja, na innen már nincsen tovább. Eddig tartott az emberi élet. Azonban a Szentírás arra tanít bennünket, hogy testben élünk, de nem csak test vagyunk. És a feltámadás ezt hirdeti a mi számunkra. Krisztus aláhúzza, hogy testben élünk, mint ahogy ő is testben élt, és valóságos volt az ő kereszthalála, de ugyanolyan valóságos az ő feltámadása, mert örökkévaló lélek által, amely soha meg nem hal, ismét fel tudta venni a maga testét. Miért tudott Krisztus feltámadni? Egyrészt azért, mert az örökkévaló Isten megadta ezt a hatalmat az ő számára, hogy letegye a saját maga életét, és harmadnap múlva felvegye. Ezáltal hitelesítette az örökkévaló Isten Krisztust, az ő váltság halálát. Ezáltal hiteles megváltónk ő. Mert hogyha Krisztus nem tudta volna legyőzni a halált, akkor a bűn sem tudta volna legyőzni. Akkor nem tudta volna legyőzni az ördögöt sem, akinek van hatalma a halál felett. Azáltal, hogy legyőzte a halált, és feltámad harmadnapon, valóságossá vált az evangélium üzenete mindnyájunk számára. A feltámadás üzenete tehát és az örök élet üzenete az ember tudásának a része húsvét után, nem mondhatjuk azt, hogy nem hallottunk róla. Minden évben legalább egyszer hallunk róla. És hányszor hallottunk már eddig az életünkben, és hányszor szembesültünk a húsvét üzenetével, most végig gondolhatjuk azt, hogy meddig jutott bennünk ez az üzenet. Van-e élő reménységünk és élő hitünk az örök életben? Mit hirdet először is a feltámadás ténye és a húsvét és a nagypéntek? Hát először is azt is hirdeti, még mielőtt a feltámadás hirdetni, hogy mulandó az élet. Mulandó az élet. Ezért van szükségünk a feltámadásra. Mert a földi életben mindnyájan halandók vagyunk. Ezért is fontos ez a kérdés. Mit jelent a halandóság? Egy egyszerű gyakorlatot tehetünk meg. Most lélekben csukjuk be a szemünket, és lássuk magunkat egy hatalmas nagy hegy tetején, ahol az egész emberiség ott gyülekezik, minden élőlény. És hirtelen mindnyájan kilépünk a hegy ormáról, és elkezdünk zuhanni. Együtt van zuhanásunk. Együtt van zuhanásunk, és ez a zuhanás azt jelenti, mint ahogy a hegyről lezuhan a test, nem lehet visszatartani, hiába próbálnánk valamibe kapaszkodni, az összes élőlénnyel együtt zuhanunk a hegy tetejéről, az is zuhan, amibe kapaszkodunk, és nincs menedékünk. Ez jelenti, és ez jelenti a halál és a mulandóság. Mi most itt ülünk a templom padjaiba, de igazából zuhanunk. Zuhanunk. Mert mulandók vagyunk. És nem tudjuk, hogy mikor fog bekövetkezni az életünkben az a pillanat, amit halálnak nevez a Szentírás. Csak azt mondja, hogy jön. Hogy mikor kezdődik majd a nagy zuhanás, és mikor ér véget, azt nem tudjuk. Lehet ezt tagadni, és azt mondani, hogy ne foglalkozzunk a halál kérdésével és az örökkévalóság kérdésével. Lehet vitatkozni róla, megkérdőjelezni. És lehet elfogadni azt az üzenetet, amit Krisztus hirdet, és a Szentírás hirdet. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a világ ma egyfajta tudást birtokol, de ez a tudás nem elég az örök életre. Ezért kellett eljönnie Krisztusnak. A húsvéti hit valósága ma is meg van kérdőjelezve. Valóban? Csak ugyan feltámadta Krisztus? Hihetünk mi a feltámadásban? A természet feletti világ el van zárva, és csak e földi világon élünk. Csak e földi világban gondolkodunk. Minden érzékelésünk az anyagi világhoz kapcsolódik. És mi az anyagi világban szeretnénk bizonyságot kapni az örökké való életről. Hát ezért támad föl Krisztus, és ezért mutatta meg magát a tanítványoknak, hogy az anyagi világban élő ember lássa a szemével az ő valóságát, a feltámadás valóságát, mert ugyanilyen valóságos lesz majd a mi feltámadásunk is, ahogy Pál apostol mondja. Ezzel szemben az ember legyint az örökké valóságra, és azt mondja, ma akarok boldog lenni, hogy mi lesz a halálom után, az nem számít. És egyedüli feladatunk és célunk sokszor, hogy a mulandót minél inkább kitoljuk, és minél később szembesüljünk az örökké valóban. Próbáljuk meghosszabbítani életünk idejét, megmenteni saját magunkat. tudásunk egyik fontos része, a földi tudás egyik fontos része menteni az életet. Az ember életet. Mert értékes az élet. Gyógyítani a végső pontig. Menteni a haláltól. Viszont megtartani nem tudjuk. Mert a nagy hegyről mindannyian zuhanunk. És bármiben is kapaszkodtunk, nem tud megtartani bennünket. Arra figyelmeztet tehát a Szentírás, hogy ne veszítsük el az örökké valósággal való kapcsolatunkat, és az örök életünket, és a Krisztusban megtalálhatjuk azt, ha hiszünk ő benne. Mit üzen Nagy Péntek? Nagy Péntek azt üzeni, hogy a lélektelen hit semmit nem ér. Mert lélektelen hitből feszítették meg Krisztust, úgymond a főpapok és írástudók, mert ugyan hittek Istenben, de Krisztusban nem hittek. Lélektelen hiten én azt a hitet értem, amely hit nem hisz Krisztusban, elutasítja őt. A lélektelen hit megmutatkozott az emberi gonoszságban, amely ölni volt képes az anyagi világban, Krisztus testét megfeszítette, dárdát szúrt az oldalába, és azt mondta, hogy nem kell az az üzenet, amit Krisztus hirdetett. Nem kell a bűnbocsánat, az örök élet. Nem kell Isten fia. A világ tehát testi. Még akkor is, hogyha lelki dolgokról beszélgetünk, vagy szellemi valóságról, anyag elvűség jellemzi gondolatainkat, még hogyha a legmagasztosabb dolgokról is beszélünk, be kell, hogy ismerjük, hogy földhöz ragadtak vagyunk. Krisztus pedig valami olyat tanít, ami nem földi, hanem égi és mennyei. Eltorzult tehát az ember felfogó képessége, és Krisztusnak meg kellett jelenni a harmadnapon a tanítványoknak és a választottaknak, mert igaz, nem mindenkinek jelent meg Krisztus. Nem az egész világnak jelent meg, hanem azoknak, akik közvetlen tanítványai és a választottaknak. Mert ha valaki a halálból jönne is vissza, bizony hinnének neki. Gazdag és Lázár története. Hát nem hittek a prófétáknak sem. Hangzik a válasz a túlvilágról. Hát nem hinnének annak sem, aki föltámad. Mint hogyha beigazolódna ez a mondat. Föltámad Krisztus, de kevesen hisznek benne. De azok a kevesek ma is választottak, és az életükben valami módon megjelenik a feltámadott Krisztus, és érezhetjük a vonzását. Igen, ma Krisztus lélekben van itt jelen. Mondhatom azt, hogy lelki testben. Nem látjuk őt. A feltámadás arra is figyelmeztet, hogy a világunk nem csak láthatóból áll, hanem láthatatlanból is. Krisztus jelenléte és valósága pedig a feltámadás után, a mennybe menetel után láthatatlan, de élő valóság. Ugye az ember azt mondja, amit nem látok, az nincs. Hát ez pedig nem így van. Vajon láttuk-e magunkat a tükörbe? Még sohasem láttuk. Csak testünket. Tudjuk-e valóban, hogy kik vagyunk mi valójában? Van tehát egy nagy kísértés, és a halál táncol e világon e kísértés közben, és tudatlanságban tartja az embert. Krisztus pedig azért jött, hogy Istenre eszméljünk, önmagunkra eszméljünk, és a végső valóságot megismerjük. Ez a feltámadás üzenete. Van végső valóság. És ennek a végső valóságnak a tartalma nem az, hogy eljön a halál és vége, hanem az, hogy igen, van halál és szenvedés, de van örök élet és feltámadás. És az Isten előtt való megállás. Mark Twain beszélgetett egyszer barátjával a vallásról, a hitről, a Szentírás tanításáról. A barátja így szólt: a Szentírásnak nem sok hasznát veszem, sok érthetetlen dolog van benne. Igazából nem tudom felfogni és megérteni. Mire Mark Twain így válaszolt, először is hallgatott, majd maga elé nézett, és ezt mondta: az érthetetlen bibliai történetek nem annyira aggasztanak engem. több gondom van azzal, amit megértek. Valahogy ennek a kettősségét éljük meg mi is. Egyrészt, amikor a feltámadásról van szó, vagy ha a Szentírás tanítását hallgatjuk, vagy olvassuk. Egyrészt zavar bennünket sok minden, amit nem értünk. Utána meg az a baj, amit megértünk, mert hogyha ez igaz, akkor nekünk másképpen kell folytatnunk tovább az életünket. És a feltámadás örömhíre ezt üzeni nekünk, amíg élsz, addig változtass. Addig higgy, és addig jobbítsd meg az életed útját, amíg élsz, addig menj Krisztushoz. Mert Krisztus megváltó, a te számodra is. Nagypénteken ugye úgy tűnt, hogy a Krisztus ügynek vége. Krisztus a kereszten van, meghalt, nincs folytatása a történetnek. A halál tehát végérvényesnek tűnik. Azonban a halál az csak vessző, vagy kettős pont, vagy lehet felkiáltójel is, vagy kérdőjel is majd a mi számunkra, mert utána van folytatás. Erről beszélt Pál apostol. Mit mond Pál apostol? Van érzéki testünk és van lelki testünk. Érzéki testünkben ülünk most itt. Ennek a valóságát éljük, tapasztaljuk. Ha egészségesek vagyunk, vagy ha betegek vagyunk. Érezzük, hogy függünk ettől a testtől. Azt mondja Pál apostol, hogy mint ahogy a magot elvetik a földbe, ugyanúgy elvettetik ez az érzéki test és földi test, és megrothad, elvész. Amikor mi feltámadásról beszélünk, nem erről a testről beszélünk, és nem ennek a testnek a feltámadásáról. Mert ez porrá lesz. Mert ami porból lett, porrá lesz. Hanem a lelki testről beszélünk. Mert megvan a földi testnek is az ábrázata. Megvan a földi testünk és annak ábrázata, amit láthatunk a tükörben. De megvan a mennyei testünk is, a lelki testünk is, amelynek szintén megvan az ábrázata. Amelyben majd felöltözünk. Ez azt jelenti tehát, hogy a feltámadás és a Szentírás tanúsága is ezt mondja, a feltámadás egyetemes lesz. Tehát egyrészt örömhír, ha hisztek a feltámadásban, vagy ha nem hisztek, akkor is fel fogtok támadni. Mert egyetemes lesz a feltámadás. Mert mindnyájan megelevenednek majd lelki testben. Csak nem mindegy, hogy akkor hogy állunk meg az Isten ítélő széke előtt. Itt van az a nagy illúzió, hogy mindegy, hogy mit teszek az életemben, mert utána úgysem lesz semmi. A felelősséget nem lehet áthárítani az Istenre, a felelősséget nekünk kell viselnünk életünkért és tetteinkért. Ugye milyen egyszerű lenne nagypéntek után, és mindazok, akik megfeszítették Krisztust, vége, pont. Csak azonban Krisztus él. Van folytatás. A tetteknek van következménye. Mondhatja valaki, hogy remek válasz ez a feltámadás, mert végül is hát az élet végén van egy nagy happy end. Hát úgy is élni fogunk, nem kell félnünk. Mégsem olyan egyszerű ezt sokszor elfogadnunk, pedig így van. Igen, van egy nagy happy end, a végén úgy is élni fogunk, csak nem mindegy, hogy valóban hogyan érkezünk meg életünk végére. Hadd mondjak el egy példát. Egy ember a sivatagban futó homokra lépett, és elindult hirtelen vele az egész világ. A homok megindult alatta, és nem tudta megtartani magát. Arra ment három ember. Az egyik ember meglátta, hogy éppen mi történik az ő társával, és azt mondta a többieknek, hát ezt el kell kerülni. Nekünk nem szabad ugyanerre a sorsra jutni. A másik ismét hozzá fordult, és azt mondta, tanulnunk kell belőle, hogy elővigyázatosak legyünk. A harmadik pedig felnézett az égre. Ez volt Isten akarata. És akkor odalép Krisztus ahhoz az emberhez, aki a futóhomokon van, és menthetetlenül sodródik az élete, és azt mondja, fogd meg a kezem, megmentelek téged. Na ez a különbség.
Ennek kell megtörténnie a mi életünkben is, mert próbáljuk elkerülni a halál valóságát, de nem tudjuk. Próbálunk tanulni belőle, hogy mit kellene akkor másképpen tennünk, ha igaz, és aztán még talán azt is el tudjuk fogadni, Isten akarata, meg kell halnunk. De Krisztus többet akar adni. Megfogja a mi kezünket, és megment bennünket. Mit jelent ez? Tehát, hogyha most látjuk a húsvét üzenetét, a feltámadott Krisztust, és elfogadjuk a feltámadás tényét, akkor az egész életünk megváltozik. Ezután nem lehet úgy élni, mintha ezt nem tudtam volna. Ennek a felelősségét és boldog felelősségét hordozhatom, és örülnöm kell. Hát ez egy olyan hír, amelyet nem szabad titokba tartani. És ha így nézem, akkor az életemre van egy nagy megoldás a Krisztusban, amely nem csak a halálomig tart, hanem az örök életben is. Segít engem is, velem van. A halál valóságával találkozni tehát felébredés jelent akkor, hogyha a feltámadást meg tudom ragadni, vagyis Krisztus keze ott van, mint annál az embernél a futóhomokon, fogd meg a kezem, én megmentelek téged. Ebben a pillanatban megváltozik az életünk vezetése. Bizonyára mindenki hallott a Nobel-díjról, Alfred Nobelről, aki svéd származású volt és kémikus. Azt azonban lehet, hogy kevesen tudják, hogy ő eredetileg robbanó szereket gyártott és azt fejlesztette egyre tökéletesebb fokra. Egyszer egy napon meghalt a testvére, és az újságban közölték testvére halálának a hírét. Azonban tévedtek, mert az ő nevét írták be. Az ő nevét írták be az újságcikkbe, és őróla írtak egy megemlékezést. Alfred Nobel pedig ült, és olvasta saját halálhírét. És azt, hogy hogyan emlékeznek rá, hogy mit tett e világon. És arról szólt a gyász jelentés, hogy ő volt az, aki a dinamitot egyre inkább tökéletesítette, aki a tömegpusztítást lehetővé tette a hadseregben. És amikor ezt olvasta, akkor rádöbbent, hogy nem jó úton jár. Meg kell változtatni az életét. Ne úgy emlékezzenek rá, mint aki a halállal és a tömegpusztítással kereskedett. Fogta a vagyonát, létrehozta a díjakat, amit az élet és nem a halál előmozdítására ítélnek oda. És azóta is. Közöttünk van a Nobel-díj, és azóta is megkapják azok a tudósok, azok az emberek, akik a békéért és a tudományért tesznek. És ma úgy emlékeznek rá, mint aki a békét és az emberi haladást segíti el. Lehet, hogy morbid a példa, de rólunk hogyan szólna egy gyászjelentés? Mit írnának rólunk? És ha mi azt elolvasnánk, vajon egyetértenénk vele? Vagy tudnánk azt, igen, ez így volt, de én másképp szeretném folytatni. Húsvét üzenete az, majd még van időd a cselekvésre, a változásra, a lelki tisztulásra, a kapcsolat rendezésére Istennel és emberrel, és arra, hogy valami jót tegyél, maradandót, és legyen kapcsolatod Krisztussal is. Feltámadni a Krisztussal azt jelenti, most szimbolikusan a gyászjelentés átírható. Meghaltál, de élni fogsz a Krisztusban. Ez a húsvét evangéliuma. Életedet hitáltal megtalálod ő benne, és legyőzted a halált. Élj ennek a tudatában, és ne késlekedj. Tedd meg, amit megtehetsz. Legyen bátorságod az életre. Mi most együtt zuhanunk, az eredeti példám szerint, térben és időben, bár itt ülünk a templom padjaiban, a mulandóságnak alávetve, de a feltámadott Krisztus jele most ott van velünk, az üres sír. És mi is bemehetünk ebbe az üres sírba. Krisztus jelenlétét és valóságát keresve, hogy menedéket nyerjünk. És tudjuk azt mondani, hiszek Uram, légy segítségül hitetlenségemben. És akkor teljessé fog válni az életünk. A húsvéti hit eloszlatja a halálfélelmet és az életfélelmet, és valóban más emberekként térünk haza. Kívánom ezt a húsvéti ébredést, ezt a húsvéti bizonyosságot. Ma lehetőségünk van bátran letenni életünket Isten és megváltónk kezébe, és tudhatjuk azt a húsvéti örömhírből, hogy bizony a halál nem ragadhat ki, és ebből öröm, békesség és erő fog fakadni. Én ezt az élet szeretetet kívánom minden testvéremnek, és így kívánok boldog és áldott húsvéti ünnepet. Amen. Most pedig imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, akkor mindenki elmondhatja egyéni könyörgését, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Mennyei Atyánk, Te tudod lecsendesíteni a kételkedés hangját a szívünkben. Add meg, hogy higgyünk, légy segítségül hitetlenségünkben. A káoszt és a mulandóság gondolatát Te tudod a húsvéti üzenettel renddé kovácsolni lelkünkben. Fogd meg kezünket, állj meg mellettünk, mutasd meg önmagadat. Hagyd nekünk élő bizonyosságot, bár nem vagyunk ott most testben, a húsvéti sírnál. Nem láttunk téged testi szemünkkel, de megértettük az örök élet üzenetét. Feltámadásodról hallottunk. Kérjük, hogy tedd ezt valósággá életünkben, ajándékozz meg a feltámadás és az örök élet hitével. Add meg, hogy életünk hátralevő részében a Te világos látásod szerint éljünk és döntsünk. Adj bátorságot a változtatásra életünk vezetésében, ha tudjuk, hogy rossz úton járunk. Add meg, hogy se élet, se halál el ne válasszon bennünket a Te szeretetettől, amely megjelent a feltámadott Krisztusban. Elköltözött szeretteinkre emlékezve, vigasztaljon bennünket a nekünk adott békességed és nyugalmad ereje és a hit. A Te utaid gyönyörűséges utak, a Te jelenléted felszabadító erő, légy velünk a mindennapokban, és most hallgasd meg csendben elmondott imádságainkat. Köszönjük, hogy meghallgattad kéréseinket, imádságaink előtted vannak. Most mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Bízzatok, ne féljetek, él az Úr, a ti megváltótok, a ti életetek, ő benne van elrejtve. Amen.